Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Tudományos mélységgel megállapítottam, hogy ami Ukrajna és Oroszország között és a téma körül történik, az átverések sorozata. Mindenki mindenkit átver. Szóval ennyire tudományosan közelítem meg a témát. De hogy közelíti meg a témát Gyarmati István, tekintettel a legfrissebb, legalábbis az elmúlt napokban nagyon izgalmassá vált a dolog, most Isztambulra fókuszál a világ. Hogy látod ezt, István? Átver most is valaki valakiket, vagy pedig az egész, ahogy én megközelítem, abszurditás?
Igen, hát itt a fő átverő Putyin, ugye, aki hosszú ideig lebegtette, hogy ő hajlandó elmenni, ott mindenki sorba állt, hogy majd biztos, hogy jön, vagy nem biztos, hogy jön. Ugye Zelenszky el is utazott Törökországba, Trump pedig ugye ott volt a szomszédban, Szaúd-Arábiában és az öbben menti országokban, mondta, hogy jó, akár át is repülhet oda most rögtön Törökországba. De hát aztán kiderült előző nap este, ugye ügyesen az utolsó pillanatig halogatták az oroszok az információt, kiderült, hogy egy botrányosan alacsony rangú és nyilvánvalóan semmire se felhatalmazott küldöttség fog megérkezni az államelnök ellen. Ez persze nem mindenki azt gondolt, hogy hát akkor itt nincsen komoly keresni valója senkinek. Trump hazament, Rubio nem ment el, pedig megpróbálták, lett is oda benyomni Zelenszky, Ankarában ült és a török elnökkel tárgyalt, és a legjobb esetben most a szakértők között folynak tárgyalások, aminek azt gondolom, hogy semmi értelme nincsen, mert semmilyen eredményre nem vezethetnek, hiszen az orosz delegáció biztos, hogy nem rendelkezik felhatalmazással.
Ha még átverésekről van szó és személyekről, akkor ott a háttérben Trump is egy nagy átverő ebben a tematikában, vagy ő csupán úgy ver át embereket, hogy reagál másoknak az átveréseire. Ebben az esetben ez is tetten érhető, vagy ebben az esetben ez nem érhető tetten?
Szerintem Trump nem direkt eljárt az embereket, ő igen, hogy egyik percben mond mást, aztán 10 perc múlva valami más, de amikor eredetileg az első kijelentését teszi, nem azért teszi, hogy átverjen valakit. Az eredmény persze ugyanaz. Itt a nagy átverő Vladimir Putyin, és az a baj, hogy Donald Trump egyelőre úgy tűnik, hogy nem veszi észre, hogy az orránál fogva vezetik.
Alapjában véve arról van ez szó, hogy Oroszország elnöke a jelenlegi helyzetben nincs az esze ágában sem, hogy ne folytassa a háborút. Tehát erről van szó?
Abszolút erről van szó, igen, érthető egyébként, mert ő most azt gondolja, és a hadszintéről, hát bizonyos mértékig ezt igazolja is, azt gondolja, hogy most ő van lendületben, az ukránok kifáradtak, és bízik abban, hogy nem lesz amerikai támogatás, nem azt gondolja, hogy az európaiak nem tudják, vagy nem akarják, de biztos nem tudják szerint átvenni Amerika helyét. Tehát azt gondolja, hogy ő most nyerésben van, akkor meg miért álljon le a háborúval.
Nem lehetséges-e az, hogy a dolgok mögött, Putyin gondolkodása mögött az van, hogy neki nincs más útja? Ő egyszerűen belpolitikailag is, és a világban való valamiféle respektje, ha van még ilyen, megőrzése véget, egy dolgot nem csinálhat. Nem alkuthat meg Ukrajna ügyében. Ő neki vagy a végső győzelem, vagy itt mondjam így, a végső győzelem vagy a halál. Nem lehet, hogy ilyen helyzetben, tehát ezt ismerjük, körülbelül Hitlernél is körülbelül ez volt, nem azért, mert Hitler és Putyin között bármiféle párhuzamot akarnék mondni, csak sokat olvasok és hallani, látni Hitlernek a dolgairól, és elemzik, és ott ez a dolog felmerült.
Én nem félnék bizonyos mértékig párhuzamot van itt a között, de ebben nem. Oroszország nem a vereség szélén áll. Tehát Putyinnak van lehetőség ebből kiáltalálni egy olyan megállapodással, amelyikben részeredményeket ér el nyilvánvalóan a fő programját, nem van mit kitűzött volna magának, Ukrajna teljes bekebelezését, és a NATO tulajdonképpen semlegesítését Közép-Európán ezt nem fogja elérni, sőt, ennek bizonyos szempontból pont az ellenkezője fog történni, de részeredmény, nagyon komoly részeredményeket ugye el tud érni, azzal, hogy Ukrajnának egy jó részét elfoglalja, és hát Putyin abban a kedvező helyzetben van, hogy nem nagyon van belső közvélemény azon kívül, amit ő befolyásol, nem jutnak máshoz az emberek, más információhoz, nem is akarnak valószínűleg. Ezen a ponton még nem kell neki azzal félni, hogy itt a népharag elsöpli. Talán a politikai osztály, az a néhány ember, akik részt vesznek körülötte a döntéshozatalban, talán ők egy idő múlva elkezdhetnek majd elégedetlenkedni, de úgy gondolom, anélkül persze, hogy tudnám, hogy mi a helyzet, hogy ez jelenleg még nem akut probléma.
Ahogy Európát látod, a fő európai kormányoknak a hozzáállását és a köztük lévő viszonyokat, érzed-e azt, hogy ami történik az orosz oldalról, és ami történik Amerika kapcsán, hogy tudnélik, nem lehet tudni, hogy ők mit akarnak ebben a kérdésben, tehát, hogy e tekintetben az európaiak nem inkább arra vannak sarkalva, hogy egységesedjenek, és még inkább kiálljanak Ukrajna mellé, és hogyha így van, akkor vajon nem éppenséggel arról van szó, hogy az idő aztán a végén mégiscsak az ukránoknak dolgozik, és nem az oroszoknak?
Igen, és meg nem is. Azt gondolom, hogy Európa arra van ítélve, hogy összefogjon. Már régen kellett volna, de hát most Vladimir Putyin és másképp Donald Trump nem hagy nekünk, ha szabad így mondani, igen, más lehetőséget, mint az, hogy Európa összefogja. Ezt látjuk, és el is kezdődött számomra meglepően gyorsan és hatékonyan, hogy ugye kialakult ez a francia-brit vezetéssel létrejött tetrekész a koalíciója, ez most csatlakozik Németország az új kancellár, az új kormány vezetése alatt. Azt gondolom, hogy oda lehet számítani, még Meloni, mint az olasz miniszterelnököt és Olaszországot, és ami nagyon fontos, Lengyelországot, mert igazából a legnagyobb húzóerőt szerintem ebben Lengyelország jelenti, aki teljesen fölnőtt ehhez a szerephez, és beleintegrálódik abba a, hát szabad ezt mondani, a biztonsági direktóriumban, amelyik Európában lassan kialakult. Ebből a szempontból ez persze Zelenszkijnek kedvez. Nem oldja meg a problémát neki, mert arra nem lesz képes ez a koalíció, nem is biztos, hogy akar, hogy a ukránokat győzelembe segítse a fronton. Arra képes lesz, hogy a kieső amerikai támogatást, hogy annak egy nagy részét pótolja, ezzel lehetővé teszi azt, hogy az ukránok továbbra is ellenálljanak az oroszoknak. Donald Trumpnak lehetőséget ad arra, hogy ha igaz, amit mond, hogy bizonyos szankciókat vezessen be, vagy nyomást gyakoroljon Oroszországra, és ennek a sok vektornak az eredménye aztán lehet az, hogy megszületik egy tűzszünet, esetleg amelyik aztán még tartós is lesz. Politikai megoldást ugyan nem hoz, de befagyasztja ezeket a problémákat, és megszűnik a háború.
Igen, de lehet, hogy túl leegyszerűsített a kérdése. Szerinted Ukrajna vagy Oroszország fel van készülve a békére? Belülről el tudod képzelni, hogy tudják, hogy mit fog történni, ha hirtelen béke szakad az országra, mit fog kezdeni Zelenszkij ezzel a helyzettel, és mit, hogyan éli ezt túl, illetőleg el tudod képzelni, hogy Putyin azt a helyzetet túl tudja élni valamilyen formában, hogy lesznek mondjuk új területei az országnak, azokat el kell tartani, azt a lakosságot ott le kell szelidíteni. Én azt tapasztaltam a helyszínen, hogy az orosz anyanyelvű kelet-ukrajnaiak is orosz ellenesek inkább. Hát az ukránok azok meg akár föl is lázadhatnak, de ezt csak úgy mondom. Föl vannak készülve a békére, vagy nem?
Gondolom, hogy az ukránok föl vannak készülve, főleg azért, mert ott áll mögöttük az Európai Unió, és ez nem csak anyagi támogatás jelent, hanem bizonyos segítséget is abban, hogy mit csináljanak azokkal a nagy problémákkal, amivel szembe kell majd nyőznie Ukrajnának. De hát azt gondolom, hogy az ukránok jobban föl vannak készülve, ott nem látok óriási problémát. Zelenszky népszerű, most megint nagyon népszerű, egyébként a 70% fölött van a támogatottsága. Én azt gondolom, hogy egy gyorsan kiírt elnökválasztást meg fog nyerni. Még utána, bár sose lehet tudni, hogy a Churchill is megérte a Hamburgot, és aztán elvesztette a választást, de én azt gondolom, hogy az Ukrajnában nem így lesz. Putyinnak meg megvan az eszközrendszere, hogy eladja, akármilyen megállapodás is születik, eladja azt, hogy az győzelem. Aztán persze mindazzal a problémával küzdenie kell, amit az előbb említette. Ugye plusz egy gazdasággal, hiszen ott egy hadigazdaság van, és egy hadigazdaság leáll, ugye akkor mindig nagy problémák keletkeznek, Oroszországban is, és ez lesz. Az orosz gazdaságnak legalább olyan problematikus a békére való áttérés, a békegazdaságra való áttérés, mint a hadigazdaságnak a folytatása. Én azt gondolom, hogy nehézségek árán, de Putyin erre képes lesz, hiszen olyan mértékben maga alá gyűrte az egész országot, amire Sztálin óta nem volt. Például azt gondolom, hogy Brezsnyev és Hruscsovval sokkal enyhébb volt az elnyomás Oroszországban, mint most Putyin alatt, és ebből adódóan nagyon nagy a mozgástere. És ahhoz elég ügyes, hogy lássa azt, hogy hol vannak a határok, és sosem megy el a határok.
Nem sokára beszélek Domány Andrással a lengyelországi választásról, és az befolyásolhatja így vagy úgy a lengyel politikát az ukrajna-orosz ügyben. Ez majd kiderül, a Domány Andris elmondja, de te hogy látod, hogy a mostani helyzet, ami kialakulóban van, vagy kialakult, ez kedvez az orosz beavatkozások folytatódásának, amiket különböző kelet-európai országokban vagy így, de, vagy úgy, de tetten lehet érni, illetőleg nem is kell nagy beavatkozás, mert látjuk, hogy Angliában is van nagy kihívója, populista kihívója a jelenlegi kormánynak, Franciaországban is van, Németországban látensen szintén ott van. Tehát, hogy nem aggódsz-e amiatt, hogy ezek az európai országok valamilyen módon, ez biztos nem tetszik neked, de nekem tetszik, orbanizálódhatnak.
Lengyelország, én azt mondom, Lengyelország az a példa, a pozitív példa, amire nem nézni kell, mert ugyanott is erős teljes rivalizálás van, finoman szólva a kormányban az ellenzék között, a mindenkori kormányban a mindenkori ellenzék között, de az alapkérdésekben együtt tudnak működni, ott meg is van az eredménye. Lengyelország katonailag Európa egyik legerősebb hatalma is, és nagyon gyorsan a német hadsereg mellé fölzárkózva Európa legerősebb két hatalma, katonai hatalma közé kerül, mindeközben fejlődik a gazdasága sokkal gyorsabban, mint más. Szóval ez egy nagyon jó példa, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a lengyel szerep ma Európában, és nagyon nélkülözhetetlen. Hát a szélsőségek persze jelentkeznek, de a szélsőségeknek a jelentkezése az gondolom, hogy alapvetően annak tudható be. Egyrészt, hogy a mainstream nem volt hajlandó beszélni a valóságos problémákról, és ezért a terepet átengedte, például a migráció, a terepet átengedte a szélsőségeknek, és megoldást meg aztán csak ők tudtak kínálni, mert a szélsőségesek megoldása egy egyszerű, gyors, mindenki számára érthető megoldás. A mérsékelt normális konzervatív erők, azok, most beleértem a baloldalt is, azok nem tudnak gyors és egyszerű megoldást kínálni ezekre. És ráadásul egy gazdasági válság idején, ami hát elég, mondjuk nincs válság, de válság jelenségek idején, a szavazó mindig a regnáló kormány ellen szavaz, és nyilvánvalóan vált a változást akar, még akkor is, hogyha ez a változás nem biztos, hogy tetszik neki.
Igen, egyébként tanulmányra érdemes lesz figyelnünk aproposan Németországra, ahol a Merz megpróbálja ezeket a korábbi hibákat orvosolni, és kemény hangvétellel fenntartva a klasszikus kereszténydemokrata értékeket, mer hozzányúlni a migrációhoz épp annyira, mint egyéb más olyan dolgokra, amelyek a németeket már idegesítették, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy vannak. Hát ez az egyetlen békés út, azt gondolom, hogyha ez a Merci útnak látszik, hát még túl korai persze. Na, István...
Igen, de nem csak, mert azért nézzük meg, hogy hogy hogyan változik Meloni, ugye, akit lefasiszták.
Igen.
Most pedig az Európa egyetlen, azt hiszem, államférfinek nevezhető vezetője, vagy leginkább annak nevezhető vezetője, Marine Le Pen is, és a pártja különösen elkezdett mozogni a közép felé. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem biztos, hogy itt most kétségbe kell esni.
Hát nem, mert csak nem mindig hiteles, mert a Meloni, Merz, Le Pen még mindig, de például most látom, hogy ez a Simeon, aki esetleg vasárnap elnök lesz, ő például szintén ugyanazokat a szövegeket nyomja most már, mintha Melonit hallanánk, vagy mintha Merzet hallanánk, tehát ő igazodik ugyancsak már előre, mint egy jelező, hogy nem az, akire ti gondoltok. Én egészen más vagyok, és még ki is nézem belőle egyébként, hogyha mibe kerül ez? Hogyha elnök lehet, akkor miért legyek hirtelen egyik napra a másikra nyugat-európai keresztény liberális, vagy mit tudom én. Tehát minden lehetséges.
Igen, ezeknek az embereknek ez nem jelent probléma.
Nem. István, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó, Gyarmati István. Minden jót, viszont hallásra. Domány András, szervusz András.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Belehallgattál. Mi a véleményed? Ugye István arról beszélt, hogy a Lengyelországban bízni lehet, hogy ott a dolgok a gazdasági stabilitás okán stabilizálják a jelenlegi középjobb kereszténydemokrata-szerű kormányzatot. Egyetértesz ezzel?
Én pessimistább vagyok. Ennek az elnökválasztásnak a kimenetele abszolút kiszámíthatatlan, és ha a jobb oldal győz, akkor ez Tusk kormányának a bukását is okozhatja. Úgyhogy a helyzet szerintem nagyon rossz, és ezen nem segítenek a viszonylag jobb gazdasági adatok.
Miért van az, hogy most vasárnap eme gazdasági adatok ellenére a népnek egy nagyobbik része, vagy egy nagyon jó része a Tusk-féle politika ellen szavaz azzal, hogy egy jobboldali jelöltet fog megszavazni?
2023 őszén a PISZ, a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczynszki pártja aknamezőket hagyott maga után. Ő leválthatatlan, de őket képviselő vagy támogató tisztségviselőket különböző helyeken, az Alkotmánybíróságtól, a Médiatanácson keresztül a legfelsőbb bírósági és az Országos Bírósági Tanácsig. Továbbá olyan jogi környezetet hagyott maga után, hogy lényegében megbénult a választáson győztes koalíció, mert a köztársasági elnök sorra vétózza meg a törvényeiket, és náluk csak minősített többséggel lehet megdönteni az elnöki vétót, nem úgy, mint mi nálunk. Tehát ezek a vétók, ezek azt jelentik, hogy az a törvény nincs, mert kétharmadas, illetve 60%-os minősített többségnek nyoma nincs a parlamentben. Tehát nem tudnak törvényeket hozni, ráadásul a koalíció maga is tele van belső ellentmondásokkal, és például olyan rendkívül fontos kérdésben, amelyet rettenetesen vártak széles tömegek, hogy megoldjanak, mint például a drasztikus abortusztilalom enyhítése, az például ott még sorra se került a Duda elnök vétója, mert maga a koalíció képtelen volt egy törvény összehozni. Tehát nagyon sokan a hívek közül csalódottak, és lehet, hogy akik csalódottak, azok nem szavaznak a jobb oldalra, de nem mennek el szavazni, ami majdnem ugyanolyan rossz a kormánytábor számára.
És Ukrajna ugye mennyire foglalkoztatja a jelenlegi választási kampányban a közéletet, illetőleg az embereket élteti-e, vagy már közömbösek annak kapcsán, hogy a miniszterelnökük egy tekintélyes európai vezető, és nagyon tekintélyesen áll Ukrajna oldalán?
Az elmúlt évtizedekben egység volt a lengyel, tehát 91 óta lényegében a lengyel jobb és baloldal között abban, hogy támogatni kell Ukrajna függetlenségét, és mivel egyébként is történelmi okokból erősen orosz ellenes a hangulat, ennek nem volt akadálya. Ez még a 22-es orosz támadás után is sokáig így volt. A lengyel társadalom pártállásra tekintett nélkül nagyon tiszteletre méltó lelkesedéssel, szolidaritással fogadta a menekülteket, segített, stb. Stb. De ez fáradóban van, múlóban van. Mert az idő múlásával ez nem tarthat örökké. Az emberi, hogy mondjam, léleknek ez egy jellemvonása, hogy az ilyen hangulat nem tarthat örökké. És erre rászállt a jobb oldal, tehát tulajdonképpen a saját hagyományukat is, a PISZ által támogatott Navrocki elnökjelölt, a PISZ is, a PISZ hagyományait is felrúgja ezzel, hiszen a Kaczynszkijék a 2010-ben repülőszerencsétlenségben meghalt akkori köztársasági elnök Lech Kaczynszki, épp úgy, mint ikertestvére a mai pártvezér Jaroszláv Kaczynszki. Egyértelműen ukrán barátok voltak, ha lehet ezt így mondani. Tehát a mostani jobboldali elnökjelölt ezt is felrúgja, meg a még tőle is jobbra álló másik elnökjelölt, és arra olyasmikre hivatkoznak, ami nagyon, hogy mondjam, könnyen talál visszhangra, hogy hát nézzétek meg a kerületi orvosi rendelőt, nem lehet beférni, nem lehet időpontot kapni, mert tele van ukránnal. Meg az iskolába, a gyerekek osztályába tele van ukrán gyerekkel, aki nem beszél jól lengyelül, és ezért a lengyel gyerekek se tudnak úgy előre haladni a tanulásban.
Ez nagyon fontos, ezt nagyon sokan mi nem tudjuk itt, és ez nagyon lényeges adalék.
Hát persze, tehát ezek ilyen egészen hétköznapi dolgok, amik részben igazak. Nem annyira súlyosan igazak, mint ahogy mondják, de részben igen, tényleg igazak, és mondom, egész egyszerűen egy ilyen lelkes, befogadó hangulat nem tud örökké tartani, ez a szomorú igazság.
És ugyebár úgy gondolják, kimondva, kimondatlanul, hogy ezek a ukránok nem fognak hazamenni. Ezek ott maradnak, a többségük. Tehát ezekkel együtt kell élni. Tehát valamit csinálni
hát
kell.
Nem lehet tudni, van, aki így gondolja,
hát igen,
és van, aki így gondolja, de nem bánja, mert szükség van munkaerőre, van, aki így gondolja, és tart tőle. Sokféle van.
Igen. De hát ugyebár nincs az a lelkesedés, ahogy leírtad, hogy már nem tarthat örökké a lelkesedés semmilyen tekintetben sem, de hát azért szintén kimondatlanul, és az előző beszélgetésből is azért nagyjából kiderült, hogy nagyon messze van az az idő, amikor Ukrajna olyan állapotba kerül, amikor nagy családos ukránok, akik elhagyták az országot, azok mernek a családjukkal visszatérni, és egyáltalán az az Ukrajna, ami marad, akármilyen állapotban és akármilyen eredménye lesz a háború, az nem lesz egyből egy stabil ország, és ott van mellettünk Lengyelország közvetlen szomszédságában, és mindig hordoz valami sejtelmes bizonytalanságot. Tehát,
igen, ráadásul a szélső jobb visszaél a történelmi konfliktusokkal, amelyeket úgy látszott, hogy sikerül félretenni, mert a két nép között főleg a német megszállás idején a 40-es években hát nagyon súlyos konfliktusok voltak, ártatlan civilek tízezreinek elpusztítása, tegyük hozzá, hogy mindkét részről, de ha szabad ilyet mondani, az ukránok kezdték, de az ukránok is azért kezdték, mert a két világháború közti Lengyelország viszont, amelyhez akkor tartoztak nekik, nem édes, hanem mostoha hazájuk volt, de ebbe most nem tudunk belemenni, mert ez önmagában is hosszú téma lenne. De lényeg az, hogy ezt valamennyire sikerült félretenni, elkezdődött például az áldozatok exhumálása ukrán területen a tisztes megemlékezés érdekében, ami egy óriási dolog, de most megint ebbe is elkezdenek belekötni. De azért nem ez a fő téma, hogy
értem.
Visszatérjünk a választáshoz, tehát nem ezen fog múlni a választás eredménye, hanem például azon, hogy amikor ez a mostani kormánytöbbség az elmúlt másfél évben megpróbálja a jogállamot helyreállítani, Ez, tessék megnézni a magyar jobboldali sajtót, Mandinertől az Origóig, meg nem tudom én, Magyar Nemzetig, ez innen úgy látszik, és a lengyel jobboldal úgy terjeszti, hogy pont most rúgják fel a jogállamot azzal, hogy megpróbálják megváltoztatni az ő változtatásaikat. És kétségtelen, hogy éppen Duda elnök vétósorozata miatt ez nem nagyon sikerült eddig, illetve ugye az az óriási dilemma, hogy szabad-e alkotmány sértő helyzetet alkotmány sértő eszközzel helyreállítani. Buta kérdésnek hangzik, de reális kérdés, és nem mindig sikerül. Lásd mondjuk a közmédia rendbetételét, amit hát csak bizonyos jogi trükkökkel volt lehetséges megoldani.
Nem, hogy nem buta kérdés, hanem korunk egyik legnagyobb kérdése, mert ahol autokráciák vannak, és várható, hogy valami módon eltakarodnak, akkor az új hatalom biztos, hogy sok olyanhoz kell nyúljon, ha hatékony akar szerepelni, és kielégíteni a nép egyik részének a kívánságát, hogy azzal sérelmek érik a nép másik részét.
Erre jönnek az idealisták, akik rendkívül tiszteletre méltóak, és azt mondják a saját maguk által támogatott és megszavazott politikusoknak, hogy ja, hát ha ti ugyanazt csináljátok, akkor mint azok, akkor ugyanolyanok vagytok, igen, mint azok.
Hát igen, hát ez így van, de ez a második világháború után és alatt is a háború végső szakaszában, amit az angolok csináltak, amerikaiak csináltak Németországban, aztán a szovjetek csináltak meg a felszabadítótás után, azok is roppant ellenszenvet váltottak ki, sőt gyűlöletet is kiváltottak, és aztán főleg a mi történetünkből tudjuk, hogy végül is már a tömegek memóriája nem olyan hosszú, már nem az volt számukra érdekes, hogy a németek miket műveltek, hanem hogy itt és most a szovjetek mit csinálnak, és itt és most mondjuk Franciaországban angolok, amerikaiak csináltak. Tehát ez egy megoldhatatlan probléma.
Igen, ez egy nagyon nehezen megoldható, vagy talán tényleg megoldhatatlan probléma, és visszatérve ahhoz a kérdésedhez, hogy hát szóval miért bizonytalan, hogy a mostani kormánytöbbségnek a köztársasági elnök jelöltje győzni tud, hát például ezért. És ő nagyon próbál, ugye Trzaskowski varsói főpolgármester egy igazi fővárosi értelmiségi. A választást viszont a kisvárosok, falvak tömegei döntik el, akiknek ő túl fővárosi, túl értelmiségi, például csúfolódnak azon, hogy tud franciául. Hát micsoda dolog az, hogy tud franciául. Az, hogy bonjour, az egy csúfnév. Trzaskowski csúfneve, hogy bonjour.
Veszemes.
Mert hogy egy faluban elcsípte egy francia stáb, tévéstáb, és nyilatkozott nekik, és ott elkezdtek fintorogni a helybéli emberek, hát persze az ellentábor biztatására, hogy mit játssza ez itt az eszét, hogy bonzsúrozik. Hát mi azt kellett volna mondani, hogy miért az umjem? Lengyelül, hogy nem értem?
Elképesztő.
Jól tud franciául. Szóval túlzottan úri fiú. Most ezen próbálnak mindenféle módon, hát ezeken a gyűléseken változtatni, próbál a jobboldali szavazóknak gesztusokat tenni, ez persze a saját igazi híveinek nem tetszik, de ő abban bízik, hogy ezek az igazi hívek megértik ezeket a taktikai szempontokat, és emiatt nem fognak tőle elpártolni. A jobboldali jelölt, a történész, állítólagos független civil, pedig hát egy nyavaját független civil, a PISZ által kitalált ember és támogatott ember, ő megpróbálja beállítani, mert hogy ő a lakótelepi gyerek, ő a panelházba felnőtt, ő az egyszerű ember. Na most hát itt is vannak problémák, mert boxoló volt, ott mindenféle bűnözőkkel került kapcsolatba, rengeteg mindennel le lehet őt járatni, de hát ezekben a lejáratásokban meg a lelkes hívek nem hisznek.
Végezetül az induló kérdésemhez, az lengyelek többsége tisztában van azzal, amivel a külvilág, aki oda látogat, az rögtön tisztában, hogy Lengyelország a az elmúlt években óriási léptekkel haladt előre minden gazdasági mutatót tekintve, és hát Lengyelországot ma mégiscsak az egyik európai nagyhatalomként tartja számon. Szerintem Amerikában is így gondolják, de Európa szerte azok, akik foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Érdekli a lengyeleket?
A választók tömegeit nem biztos, hogy ez érdekli, mert az emberek soha nem a statisztikát olvassák, hanem a saját életüket figyelik, a saját életébe pedig mindenki talál olyan árucikket, aminek túlzottan fölment az ára, meg talál egy csomó problémát. Úgyhogy, és ezért nagyon sok múlik a részvételen is, ne felejtsük el, a 73%, amivel ezek győztek 23-ban a parlamenti választáson, az egy abszolút rekord volt. És ennek a rekordnak köszönhették a győzelmet, az elnökválasztásokon 50-60%-os részvételek voltak az elmúlt évtizedekben. Tehát most lesz egy eredmény hétfőn, hogy ki az a kettő, aki tovább jutott, majdnem biztos, hogy a kormánypárti varsói főpolgármester meg a említett piszes történész fog tovább jutni, és hogy akkor a kimaradó jelöltek szavazói mit csinálnak, kire szavaznak, elmennek-e június 1-én a második fordulóban. Na ez aztán meg végképp kiszámíthatatlan. Ezért vagyok én bizonytalan, és elnézést mindenkitől, aki jobbat vár tőlem, de pessimista.
Te vagy a legjobb ebben a tekintetben, hogy egyrészt realistává teszel bennünket, másrészt pedig a tudásod alapján, és te neked hiteles a tudásod, ezzel kell számolnunk, és olyan dolgokat tártál föl, szerintem a legtöbbünk számára, amelyekkel nem vagyunk tisztában, mert nagyon felszínesek vagyunk mindannyian, hiszen 1 millió dologra kell egyszerre figyelnünk, és Lengyelországnak az ügyei nyilvánvaló, hogy nem a középpontban vannak, viszont mindenkinek, aki figyeli ezt a műsort, tudnia kell, hogy Lengyelország egy kulcsország, és tényleg nem mindegy, hogy nagyon nem mindegy a magyar haza szemszögéből sem, hogy ott miként alakulnak a dolgok. Hát nézd, van-e olyasfajta, még egy utolsó gondolatra van idő, hogy amit te el tudnál mondani még, amit úgy érzel, hogy jó, ha tudjuk?
Hát csak azt tudom inkább megismételni, hogy egyrészt rendkívül sok múlik a részvételi arányon, másrészt rendkívül sok múlik azon, hogy a kormányban együttműködésre kényszerített pártok képesek ezt az együttműködést folytatni, mert ezzel is nagyon sok gond van. És a kieső jelöltek, tehát például a parlament elnöke, aki a többség bizalmából ül a parlament elnöki székében, de önmagában egy kis párt vezetőjeként a miniszterelnök pártjának a jelöltje ellen kampányol, hát ő nehezen fogja azt mondani, hogy a második fordulóban, ahova ő szinte biztos, hogy nem jut be, szavazzanak a kormánypárt jelöltjére. Tehát itt rengeteg olyan ellentmondás van, amit nehéz lesz feloldani. Csak azt tudom mondani, hogy figyelni kell, hogy hogyan alakulnak az események, és én leszek a legboldogabb, ha a pessimizmusom egy részét visszavonhatom, mondjuk június 2-án, a második forduló után.
Én azt mondom, éljen monsieur, bonjour, úgy sem tudom, őt hogy hívják, mi a rendes neve? Elfelejtettem.
Rafał Csaszkowski.
Oké. Okay. Akkor megjegyzik a hallgatók, hogy kinek kell szurkolniuk. Minden jót neked, András, minden jót.
Köszönöm én is.
Izrael szerintem át vagyon verve valamelyest, az Izrael számára oly kedvesnek tűnt amerikai elnök által. De lehet, hogy tévedek. Hogy látja ezt egy szakértő, mégpedig Izraelből, Székely Róbert? Szervusz, Róbert.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Mi a véleményed a bevezetőmről?
Hát nagy vita folyik az izraeli közvéleményben és a politikai életben is arról, hogy miként lehet értékelni Trumpnak az elmúlt néhány hétben való tevékenységét, döntéseit, illetve hát a különböző arab országokkal létrejött, vagy létrejövőben lévő egyezményeit. Valóban sokan úgy érzik elsősorban a jobb oldalról, hogy cserben hagyta, Izrael cserben hagyta Netanyahu elnököt, míg a bal oldalon sokkal inkább úgy gondolják, hogy Trumpnak leginkább csak elege van abból a politikából, amit Netanyahu folytat, és látják azt, hogy Netanyahu tulajdonképpen a saját személyes politikai túlélése miatt vezet egy olyan véget nem érő háborút, ami valójában már semmilyen pozitív hatással nincs Izrael életére, nem segíti tulajdonképpen a gázai rendezést, nem segíti a még mindig ott lévő puszoknak a kiszabadítását, hanem kizárólag egy személyes politikai túlélésről van szó.
Viszont például hogy jön le az, ami szerintem nem egy igazán megosztó dolog Izraelben, bár Netanyahu-siák vagyunk, akár nem, hogy Szíria ex-muszlim radikális terrorizmussal rokon szenvező elnökével szinte ölelkezik az amerikai elnök, és minden szankciót, amit a jelenlegi szíriai rendszer ellen foganatosítottak, fölold, és hát gyakorlatilag menlevelet ad neki, és ezáltal tulajdonképpen egy olyan országgal szembeni lépésként értékelni, mint Izrael, amelyik ebben az esetben tényleg honvédelmi okoknál fogva elfoglalt szíriai területeket, és mert hogy egyrészt védi a drúz kisebbséget, másrészt pedig a saját határain belüli helyzetet, mert nem tudhatja, hogy akik hatalman vannak, akiket ölelt most a Trump, vajon milyen tervük van Izraellel, nem akarják-e megtámadni Izraelt? Tehát ezt hogy veszik tudomásul?
Igen, ez egy nagyon komplikált kérdés. Általában a szír helyzet egy szörnyen komplex helyzet, hiszen rengeteg nagy hatalom van, és a közel-keletnek rengeteg jelentős országa vesz részt a szíriai háborúban. Gondolok itt Törökországra, Oroszországra, Iránra, Amerikára, és hát Izraelre is, és az ottani helyzet jelenleg is még nagyon-nagyon képlékeny, és nem lehet tudni, hogy hová vezet. Mindazonáltal azért azt érdemes odafigyelni arra is, hogy Trump nem az első nyugati vezető, aki keblére öleli az új szíriai elnököt, ahogy akiről te is mondtad, néhány héttel ezelőtt még a világ egyik első számú körözött terroristájának számított, hanem hát például Macron elnök is boldogan fogadta őt, és más nyugati vezetők is kezdeményeztek vele tárgyalásokat, beszélgetéseket, és hát lényegében ünneplik az új Szíriát.
Egyébként hadd kérdezek valamit, ez az új szíriai vezető valójában a török Erdogánnak a menedzseltje. És vajon ez nem szintén egy valamiféle rossz hallást kiváltó dolog Izraelben, mert hogy hát azért az Erdogán legalábbis felszínen Izrael egyik ős ellensége. És gyakorlatilag minden lépés, amit most tapasztalunk a nyugatiak részéről és Amerika részéről, az így vagy úgy Törökországnak a kedvencei felé való nyitást jelenti, egyúttal tehát Erdogánt erősíti.
Én nem gondolom azt, hogy, és Izraelben általában nem gondolják azt, hogy a szír elnöknek Trump által való valamiféle elfogadása, illetve az elfogadása, hát több is tulajdonképpen az, hogy menlevelet ad neki, hogy mondtad, ez Törökországgal lenne kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy Erdogan szempontjából ez, illetve Trump szempontjából ez kimondottan csak a saját Trumpi politika, amit lehetett látni már az első elnöksége alatt is. Ő szeretne tulajdonképpen úgy bevonulni a történelemben, aki a világ összes háborúját megoldja és mindenhová békét hoz. És hát lehet látni, hogy az teljes közel-keleti körútja, ami most volt, hát mindenhol elsősorban erről beszélt. Tehát ugye Iránban próbál megállapodni az atomkérdésről, Katárral próbál megállapodni, Szaúd-Arábiával próbál megállapodni, és hát az összes közel-keleti országgal tulajdonképpen. Egyrészt az Izraelhez való viszonyukkal, az egymás közti viszony, viszonyokkal, ugye a síta, szunita háborúknak valamiféle lezárását keresi. És én azt hiszem, hogy Szíriában is ez az, ami őt vezeti, tehát ő így szeretne bevonulni a történelembe, és nagyon-nagyon szeretne ő is egy Nobel békedíjat kapni. Erdoğan-nal szemben a szíriai helyzet, ott mondjuk az amerikaiak inkább kicsit szemben állnak Törökországgal, és hát elég sok konfliktus is volt közöttük, hiszen Törökország próbálja megvetni a lábát Szíriában is, minél nagyobb területeket elfoglalni, és az általában az amerikaiak által támogatott, de a törökök által kimondottan üldözött
kurd,
köszönöm szépen a segítséget, kurd néppel szemben és kurd területekkel szemben van. És itt azért egy elég erős konfliktus van az Egyesült Államok és Törökország között.
Igen, bár vannak ezen a területen új fejlemények, ez csak inkább vájtfülűek figyelik, hogy a kurdok és a török elnök között van egy új alkú, de menjünk tovább. Ha úgy tettem volna föl a legelején a kérdést, hogy vajon nem Izrael átverése, mert én szerintem az amerikai elnök nem akarja Izrael vesztét, én szerintem ő egy őszintén Izrael barát ember, hanem Netanyahu-ra hullik vissza. Tehát ha ő azt teszi, hogy ezeket az országokat pacifikálja, bármelyiket, Szíriától Szaúd-Arábiáig, akkor tulajdonképpen Izrael népének tesz jót. Ha megakadályozza így vagy úgy Iránnak az atomfegyverkezését békés eszközökkel, és azt, hogy nehogy eszükbe jusson megtámadni Izraelt, akkor Izrael népének a biztonságát. De ha az az agendája Netanyahu-nak és az izraeli szélső jobb oldalnak, hogy már pedig nekünk távlati célunk háború, háború, háború permanensen, amíg a nyugati part és Gáza nem lesz totálisan Izraelnek a része. De ez nem az izraeli népnek az akarata, izraeli nép velhetően a nagy egésze őszintén békét akar. Azt szeretné, hogyha a környezetben nem ellenségek legyenek. Tehát azt, amit csinál most a Trump, én úgy fognám föl magánemberként, hogy ő jót akar Izraelnek, és nem ehhez föl kell áldozni a Netanyahut. Így gondolnám. De hogy mit szólsz ehhez, amit én most elmondtam?
Én azt hiszem, hogy ezzel 100%-ban egyet tudok érteni. Tehát Trump valóban úgy gondolja, hogy az, amit csinál, az a békét szolgálja. És valóban, ahogy elmondtam, egyszerűen elege van Netanyahu-nak személy szerint, és a kormánynak a gázai háborújából, amely hát az izraeli közvélemény szerint sem szolgálja már Izraelnek a védelmét, sőt, az izraeli felmérések alapján az izraeli népnek mintegy 80%-a támogatja a háborúnak az azonnali befejezését, azért, hogy hát egyrészt a tuszokat minél hamarabb ki lehessen szabadítani, másrészt, hogy hát az áldozatok, a további áldozatoknak mindkét oldalon ne legyenek további, nem üljenek tovább ezek a számok, és valamiféle rendezés legyen. De van itt azért egy nagyon nehéz probléma is. Sokan gondolják úgy, és ebben talán van valami, hogy Trump első elnöksége alatt elkezdődött Ábrahám egyezmények, tehát az Izrael és a környező arab országok közötti konfliktusnak a rendezése, tulajdonképpen egy kicsit tovább szította a feszültséget Izrael és a palesztin nép között, illetve Izrael és a Hamas között, mert hogy ezek az egyezmények egyáltalán nem vették figyelembe a palesztin nép helyzetének a rendezését. Tehát ugye a fő konfliktus Izrael és a környező arab országok között az elmúlt időszakban elsősorban a palesztin kérdésen éleződött ki. Természetesen általában Izrael létével volt a legtöbb országnak gondja, de valahogy ez a palesztin kérdés nem érződött ki. És mivel ezt a kérdést Trump sem tudja megoldani jelenleg, és neki sincs valamiféle olyan ötlete, amivel egyik pillanatban a másikra ezt meg lehetne oldani, vagy legalábbis valamennyire a megoldás felé lehetne haladni, így aztán tulajdonképpen úgy folytatta, úgy ezeket a különböző egyezményeket úgy hozta létre, és úgy próbál meg ma is tárgyalni, hogy ezt a kérdést egyáltalán, tehát totálisan figyelem kívül hagyja, és egyáltalán nem foglalkozik ezzel. És ez hosszú távon egy újabb háborúhoz vezethet, egy újabb a feszültségnek a újra kiéleződéséhez, és azért ez probléma, és erre nagyon oda kellene figyelni.
Egyébként azt a problémakört, amit most felvetettél, Izraelen belül potens politikai erők, zsidó politikai erők fölvállalják, gondolom még a kisebbségben lévő arab politikai erőknek nincs akkora befolyásuk, tehát 2 millió arab van ugyebár izraeli állampolgárként, egyenjogú állampolgárként, és összességében úgy tudom, hogy 7 millió zsidó él az Izrael által ellenőrzött területeken. Hát most az ő politikai választékukban benne van olyan potens erő, amelyik a palesztin kérdést középpontba állítva gondolkodik a haza jövőjéről?
Természetesen, hát ha történelmileg nézzük, akkor ugye bár az oszlói egyezmény, a Rabin kormány, utána a Peres kormány.
Azok igen, de most?
Később még egy jó néhány kormány is azért ezt, számára ez központi kérdés volt. A mai, ha pedig kimondottan a mai helyzetet nézzük, akkor lényegében 2-3 jobboldali, szélső jobboldali párt kivételével minden párt programjában szerepel az, hogy tehát gondolok itt a baloldali, nem csak a baloldali, hanem a baloldali és a centralista pártok, sőt, még tulajdonképpen a kis jobboldali pártoknak is a programjában szerepel ez a kérdés, hogy valamiféle megoldást találni, és a megoldás az általában valamiféle két állami megoldás keretében van. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, ez inkább a szélső baloldal talán, amelyik abban gondolkozik, hogy lehet egyetlen országot csinálni, ahol mindkét nép egymás mellett él békében, de én azt hiszem, hogy ez jelenleg sajnos kivitelezhetetlen dolog a feszültségek miatt és a kulturális
igen. miatt. Ha október 7-e nem történik meg, akkor drámaian nem lenne más a helyzet, vagy szerinted ez egy game changer volt, vagy megalapozottan, vagy megalapozatlanul. Tehát, hogy ez az október 7-e beleköp idézőjelbetéve, mert nem lehet szavakat találni a terrornak eme borzalmaira, de hogy ez egy beleköpött a levesbe? Ez az október 7-e olyan mértékben, hogy Izraelnek a közvéleménye nem akarja igazából, hogy legyen palesztin állam.
Én továbbra is azt mondom, hogy az Izrael közvéleménynek a nagyobb része...
Akarhat, azt mondja, hogy legyen palesztin állam?
Hogy legyen egy... Igen, hogy ez abszolút így van. Tehát, hogyha megnézzük a politikai palettát és a különböző választási, a jelenlegi választási megoszlást, akkor azt lehet mondani, hogy Izraelnek és többen vannak mellette, mint ellene, illetve van egy...
De mi ellen? A béke mellett, vagy pedig amellett is, hogy legyen a békén belül egy palesztin állam?
Legyen az, hogy a béke érdekében egy palesztin állam létrehozására szükség. Igen, ezt ma többen támogatják, mint amennyien ellenzik. Van egy nagy réteg, elsősorban az ultraortodox réteg, amelyik igazából nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát ott azt lehet mondani, hogy ott nem nagyon van vélemény erről, őket nem érdekli. Ezen kívül vannak a Likud, és még 2-3 a Ben-Gvir Smotrich által vezetett.
Ezek vallási nacionalisták, ugye?
A vallási nacionalisták, akik ezt ellenzik. A Likud maga az nem vallási nacionalista, ők egyszerűen
nagyon
szélsőséges jobboldali párt. A többi jobboldali párt pedig, ahogy te is mondod, vallási nacionalisták. Szép szavakkal, kevésbé szép szavakkal lehet akár fasisztáknak is nevezni őket teljesen nyugodtan. Ezt a három pártól eltekintve, innentől kezdve az összes többi, akár még jobb oldalon is lévő, például mondjuk Gantz által, ami inkább egy kicsit jobb oldali, mint középpárt, és elég nagy támogatottsággal lévő párt, és onnantól kezdve az összes centrista és baloldali párt mind valamiféle palesztin állam létrehozásában gondolkoznak, mint megoldásban.
A belső ellentétek antagonisztikusak a Likud és társai, illetőleg a nem Likud és társaihoz tartozó többi politikai erő között, illetőleg a társadalommal elvetítve, a társadalomban van egy e tekintetben antagonisztikus ellentét zsidók és zsidók között?
Igen, természetes, hogy ezt lehet nagyon jól látni a tüntetéseken, például ezt lehet látni a különböző újságokban, vagy média felületeken, ahol ez a kérdés nagyon jól, és ez az ütközőpont nagyon jól megjelent.
Az, hogy tűnik antagonisztikusak az ellentétek?
Igen, valamilyen.
Ez kimondatik? Tehát tulajdonképpen azok a hatalmas tüntetések, amelyek még a október 7-e előtt egy éven át tartottak, és amik tulajdonképpen most, hogy kiheveri a borzalmakat, a nemzet ismételten föllángol, hogy a társadalmat ez az egész ügy megoldatlansága, ez a palesztin ügy megoldatlansága tehát szinte halálos ellenfeleivé teszi egymást egyik zsidó és a másik zsidó között.
Igen, tehát sok töréspont van természetesen, de ez a töréspont, a palesztin kérdés, a palesztin államnak a létrehozása, ez egy olyan töréspont, amelyik most már több tíz éve végigkíséri a politikai diskurzust, és ez tulajdonképpen minden választásnak az egyik központi témája.
Hát akkor értem, ez nagyon fontos, amit most elmondtál, mert amiket én olvasok a nemzetközi sajtóban, ott inkább annak adnak hangot az Izrael kritikákban, hogy a zsidók nagy részét, mert a zsidó népnek a nagy részét nem érdeklik a palesztinok, ők a legkülönbözőbb társadalmi belső konfliktusaikat más frontvonalakra helyezik, de ezek szerint e tekintetben számomra legalábbis ez egy nagyon fontos adalék, amit most megtudtam tőled.
Tehát ez így van, egyébként jellemző az, hogy milyen, tehát hogy általában a nemzetközi sajtó és ezen belül is főleg a baloldali sajtó azért a kritikája Izraellel szemben egy
meglehetősen
túlzó és egyoldalú kritika.
Igen.
És talán ezért is lehet az, hogy így foglalkoznak vele. Sőt, ez a kritika egyébként, ez a túlzó kritika a baloldalon egyébként nagyon erős hatással van az izraeli életére is, a palesztin-izraeli konfliktusra is. Tehát például nagyon sokban befolyásolja azt, hogy a Hamas például milyen módszereket választ a háborújához.
Igen.
Hiszen tudja azt, hogy mivel
igen, tud, mivel lehet igen. Manipulálni lehet, a nyugati közvélem, illetve az Európa. Igen. Ez nagyon fontos, mert magamon is érzem, hogy az én meglátásaimban nagyon befolyásolnak a New York Times-ban, tehát inkább a liberális nemzetközi lapoknak a beszámolói, amelyek valóban a te elmondásodat összevetem velük, akkor egyoldalúbbak, kétségtelen. Hát nagyon köszönöm, Robert, hogy a rendelkezésünkre álltál. Lassan vége van a műsorunknak, szívesen hallgatott volna téged nagyon sok ember, majd remélem, hogy egy másik műsorunkban folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm Székely Robertnek.
Én is nagyon szépen köszönöm, és további kellemes hétvégét.
Ugyanezt, minden jót neked. Köszönöm a hallgatók figyelmét Simon Erika, Túri Lui és Lőrinc Csaba nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.